Hát akkor még egyszer figyeljünk a Mária és Márta történetére a Lukács Evangélium 10. részének 38-tól kezdődő verseiben felolvasom. Történt pedig, amint tovább mentek, hogy ő bement egy faluba, egy asszony fogadta pedig őt házába, név szerint Márta, és ennek volt egy nővére Mária nevezetű, ki is leülvén Jézus lábaihoz hallgatta az ő beszédét. Márta pedig le volt foglalva sok szolgálattal, előállván tehát azt mondta, Uram, nem gondolsz vele, hogy nővérem magamra hagyott a szolgálatban. Mondd tehát neki, hogy segítsen nekem. Felelvén pedig azt mondta neki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog. Mária pedig a jó részt választotta, mely el nem vétetik tőle. Hát azzal szeretném kezdeni, hogy a tegnap szó esett arról, hogy a fiúság előbbre van a szolgálatnál. Csak aki Isten gyermeke, Isten fia, lánya, kedves atyafiak és atyalányok, csak azok szolgálhatnak hitelesen. A szolgálat nem viszonzásért történik, tehát a szolgálat nem vívhatja ki a fiúságot, de a fiúság megvalósíthatja a szolgálatot. Ez volt a kiinduló pontunk a tegnap, és nyilván az, hogy van ez a kis történet, hogy ez hogy kapcsolódik a fiúsághoz, erre a válaszom az lenne, hogy egyáltalán nem kapcsolódik, csak úgy, ahogy az első nap is beszéltünk arról, hogy az Isten országának nagy kontextusában kell lássuk a mi kis történetünket is, de az adott bibliai történetet is. Tehát fontos ez a nagy összefüggésekbe való beágyazás, és ebben nagyon örülök, hogy Bidzsa is állandóan emlékeztetett bennünket erre, hogy ez egy része egy nagyobb történetnek. És nyilván mégis azért lehet, hogy vágytok arra, hogy azt a sok ijesztő dolgot, amit mondtam, arra legalább mondjak egy-két igét is, idézek egy-két igét. Jó legyen, engedek nektek a Józsué könyvéből. Azt mondja Józsué, hogy döntsétek el, hogy kit akartok szolgálni. Az urat, vagy pedig a bálványokat. Én és az én házam népe az urat szolgáljuk. És akkor hát persze jól neveltek voltak, és rögtön válaszolták, hogy nem, mi is az urat akarjuk szolgálni. És ahelyett, hogy Józsué elérzékenyült volna ezen a csodálatos válaszon, és fellelkesedett volna, azt mondta, nem szolgálhatjátok az urat. Ennyi. Nem szolgálhatjátok. És ez ilyen egyszerű. Isten nem volna Isten, ha csak úgy lehetne szolgálni. A szolgálat akkora kiváltság, és olyan isteni kiváltság, hogy nem magától értetődő. Nem keveredhet hozzá az emberi. Egy régi püspökünk nekünk ott Erdélyben, Gelei Katona Istvánnak, nem nagyon szerettem őt, megjegyzem, megtámadta a puritánokat, de azért van egy csodálatos ige magyarázata, azt szeretem. Ugye ez van, amit a kultúrádból, a saját kultúrádból elfogadsz, sőt örömmel értékesnek tartasz, mint örökséget, és így nézhetsz a más kultúrákra is, és van, ami a kultúrádban bálványimádás, és azt meg kell ítélned. És így nézhetsz mások kultúrájára is. A missziói bátorság azt jelenti, hogy látom a saját népem, csoportom és kultúrám bűneit is, és Istentől kapott ajándékait is. És a kettőt meg kell tudnom különböztetni. És ez egy nagy munka, és nyilván sokkal több dolgom van a saját kultúrám bálványimádásával foglalkozni, mint máséval, és lehet, hogy a másénál észre kell vennem az értékeit, és annak örülnöm. Valahogy, nem tudom most hirtelen, hogy Brunner mondta ezt, talán ő, valamelyik svájci nagy teológus, hogy hát az volna az igazi ökumené, vagy az az igazi ökumené, amikor a reformátusok nem a katolikusok bűneit bánják és vallják meg, és nem az evangélikus, és értitek, na, nem folytatom, hanem ki a magáért, és akkor találkozunk, akkor közelebb vagyunk. Látni a másikban az értéket, és magamon kezdeni az ítéletet. Ez a titka ennek. No, egy picit annál maradjunk, ami ugye a tegnap a fiúság kapcsán beszéltem, de inkább egy idézetet olvasnék föl arról, hogy tulajdonképpen ez egy trinitárius feladat a szolgálat. Jöjjön inkább az idézet. Először Gary Dawsonnak a mondata: az atya és a fiú örökkévaló történetének részeként jött létre az univerzum. Emlékszünk, ha tegnap mondtam, hogy a fiúság az univerzumot is megelőzte. Értékesebb Isten szemében. De ebből a szeretetből tellett az univerzumra is. És ez hozta létre. Mielőtt a világ léte elkezdődött volna, az atya szerette az ő fiát, és a fiú szerette az atyát. Egy leírhatatlan misztériumként ez a szeretet a Szentlélek kötelékében tűnt föl. A Szent Háromság harmadik személye volt a személyes összekötő, zárójelben ragasztó, maga a szeretet, ahogy Augustinus mondta, amelye hármas létezőben örökké körbefolyt. Gyönyörű. Tehát van az atya, és van a fiú, mondja Ágoston, Augustinus, és a kettő közt a kapcsolat maga a Szentlélek. Vagy akár mondhatod így is, hogy maga a szeretet. Ez a harmadik személy a Szent Háromságnak. És valóban az atya és a fiú közti Szentlélekbeli szeretet túlcsordulásából volt teremtve minden. Egyszerűsítve, egy nagy szerelmi történet eredményeképpen jött létre az univerzum. A szűz méhében ez a szeretet elérte a mi sötét, összetört világunkat. A megtestesült Isten megmutatta az ő szent arcát a kisgyerek Jézusban, hogy mi most beléphessünk e szeretetbe. Ő megízlelte ennek a világnak a szomorúságát, hogy minket bevehessen az atya és a fiú örökkévaló szeretetének örömébe. Hát megmelengeti a szívemet, ahogy ezt olvasom. Ezt nehéz ennek ellenállni, hogy micsoda örömteli szeretet áramlás, mint kapcsolat jön létre a Szent Háromságon belül. Nagyon érdekes az, ahogyan itt a konferencián megéljük ezt. Tudék, ma reggel kimentem egyet fürödni jó korán, és már hajnalban ugye felébredtem, nem tudtam visszaaludni, aztán úgy is mentem ki, hogy az volt bennem, hogy hát jó, te most a tegnap este azt mondtad, de kedves testvéreknek, hogy a lényeges az, hogy halljuk azt, aki szól hozzánk. És valahogy úgy éreztem, hogy mi lenne, ha én most minden eddigi jegyzetemet félretenném ma estére, és ma reggel meghallgatnám, hogy frissen mit mond a lélek erről a történetről. Hát ilyenkor mindig nagyon nagy izgalmon megyek át, mert az ember belekapaszkodik különféle neves teológusok kommentáraiba, meg stb. Értitek? De amikor mindent elengedsz, akkor csak az Úrba tudsz kapaszkodni. És akkor egy nagyon érdekes dolog történt, és ezt nem tudom megállni, hogy ne sugjam meg nektek. Mert valami olyasmit kaptam, ami teljesen egybehangzott azzal, amiről Bijoy beszélt. Amikor emlékeztek, azt mondta, hogy a bűn az a bálványimádás problémája, a helyettesítés problémája. Na és én ugyanitt kötöttem ki ma hajnalban, úgyhogy nagyon, nagyon örültem, és ezt akarom most veletek megosztani. Látjuk itt, hogy Augustinus szerint ez a kötelék, ez a szeretet, és ő a Szent Lélek. Így mondanám, ezt írtam le magamnak, hogy kapcsolatot teremt a Szent Lélek, kapcsolódik, és a kapcsolódás viszonzását gerjeszti föl bennünk. Tehát a Szent Lélek a kapcsolódás lelke. Kapcsolatban lenni. Kapcsolódik, és a kapcsolódás viszonzását gerjeszti föl bennünk. No, ahhoz, hogy egy kicsit közelebb hozzam azt, ami úgy célba vett engem ma reggel, akkor vegyük csak egy kicsit, hogy is van ez. A három ábrahámi vallás megegyezik abban, hogy Isten az Isten, és Isten egyedül Isten. Nem? És nincs más Isten Istenen kívül. A héber, a muzulmán és a keresztény. Ebben megegyezünk. De ez a hitvallás másképp folytatódik a muzulmánoknál. Isten az Isten, vagyis Allah, és egyedül Isten az Isten. Nincs más Isten, és neki nincs fia. Így folytatódik. Míg az Ószövetség népe azt mondja, hogy Isten egyedül Isten, de Isten nincs egyedül, van neki fia, és ez Izrael. Ugye először ők kapták a fiúságot. És mit mond a keresztény hit? Hogy Isten az Isten, és nincs Isten rajta kívül, ő egyedül Isten, de ez az Isten nincs egyedül, van neki fia, és ez Jézus Krisztus. És abban a pillanatban, ahogy azt mondjuk, hogy van neki fia, hogy nincs egyedül, abban a pillanatban kimondtuk az Isten egységét egy egészen más megvilágításban. És itt segít egy csomó minden bennünket. Az egyik például, hogy a héberben két kifejezés van az egyre és az egységre. Az egyik az Echad, és a másik a Yahid. Az Echad az organikus egységet, összetett egységet jelent. Míg a Yahid az az egyedülmaradást jelenti, a magányos egységet, a magányt, az izolált egységet. És most fogozzatok meg, mennyire trinitárius az Ószövetség és a héber nyelv. Soha, de soha nem mondják az Ószövetségben, hogy Isten Jáhid volna egyedül egy. Nem. Hanem organikus egység. Echad. Tehát az Úr, a te Istened egy Úr. Ott az az egy, az Echad. Azaz organikus egységben van. Atya, Fiú, Szentlélek együtt egy. Ez egy organikus egység, nem? Gyönyörű. És ezért mondja azt, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Mondjuk ez vitatható teológiailag, most ez engem nem érdekel. Én arról beszélek, hogy Isten nem egyedül Isten. Nincs egyedül. Hanem az ő fiával és a Szent Lélekkel való egységben összekapcsolódik. Isten lénye a kapcsolódás. És ezt a Szent Lélek fejezi ki. Ugye? És mi az érdekes? Hogy mi ebbe a Szent Háromság kapcsolatba vagyunk beemelve a megváltás által, Krisztus által. Azaz a kapcsolódásba bekapcsol bennünket. És hát itt sok minden drága kis finomság van elrejtve, hogy miért mondja Jézus többes számba azt például, hogy hogy amiképpen te én bennem és én te benned, atyám, egyek vagyunk, többes számban mondja, úgy mi ő bennük legyünk, és ők mi bennünk, ez is többes szám. Nagyon érdekes. Bevon a Szent Háromságba, egy organikus egységbe bennünket. Ez a Szent Háromság kommunális. Így van. El kell fogadjuk, amit Vijay mond nekünk itt. De van, még tovább megyek. A zsidó fölfogás ezt másképp látja, Richard Wurmbrand, evangélikus lelkész Romániában, aki lehet sokan ismeritek, ugye ő mondta azt, hogy amikor visszafordították az új szövetséget Héberre, és ott az van, hogy ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik ott marad. Meg így tovább ismeritek ezeket az igéket. Ott az van, úgy van az visszafordítva Héberre, és ez érdekes, hogy az, akiben ott volt a másik, az fölvétetik, de amelyik egyedül maradt, tehát a másiknak nem volt helye benne, az ott hagyatik. Akiben nincs organikus egység a testvére, az ott marad. Fantasztikus. Gyönyörű dolog ez. A kapcsolódás, az intim kapcsolat, a meghittség két ember közt csak a Szent Háromság leképezésében jöhet létre a testvériség vonalán. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy fia van ennek az Istennek, tehát kapcsolódik. És akkor ebből mi következik? Ha kapcsolat nélkül szolgálok, jaj nekem! Nézzétek meg, mi a probléma Mártával. Márta se Máriához nem kapcsolódik egészségesen, és így is túl finom vagyok, se Jézushoz nem tud kapcsolódni. Most én mindenféle szenvedélybetegekkel foglalkozom a munkatársaimmal együtt, és régóta mondjuk már közhely, hogy a legjobb meghatározása a függőségnek, a szenvedélybetegségnek az, hogy az kapcsolatbetegség. Kapcsolatbetegség. Mert nem tudunk jól kapcsolódni, ugye két székely úgy szorong, hogy nem tud beszélgetni, csak ha egy deci mellett. Igen. Kell egy deci, hogy feloldódjon a szorongás, és akkor már mindjárt kemény székely vagyok. Akkor már tudok kapcsolódni, de a deci nélkül ne. Mi történik itt? Kapcsolat beteg az ember végső soron. Most már bocsássátok meg, nehogy megbántsuk a szenvedélybetegeket, mi is ilyenek vagyunk. Bizonyos fokig. Nem csak ők. Hogy kapcsolat nélkül szolgálni. Van valami behelyettesítés, nem? A szolgálat válik a kapcsolódás helyettesítőjévé. És ez a probléma a keresztény életben. Amikor azért szolgálok, mert már nem tudok kapcsolódni. De mindenképpen bizonyítani akarok, és a kapcsolódás helyet csinálom a szolgálatot. Mert menekülök az intimitástól, a meghitt kapcsolódástól. Mert félek kapcsolódni, szorongok, mint az a székely. Vagy mint az a függő beteg, akit lenézek. Mert én hitvalló keresztény vagyok, én azért nem estem olyan mélyre. Hát már nincs is mélyebb ennél, nincs hova essél. Nem tudok kapcsolódni, nem tudsz kapcsolódni. És hát mi a probléma itt? Amikor azt mondtam, hogy Isten az Isten, és egyedül Isten az Isten, akkor azt is mondom ezzel, hogy Isten nem tárgyasítható. Isten nem egy tárgy, Isten személy, Isten maga a kapcsolódás. És Isten mindig önmagát adja, amikor kapcsolódik. Ezért mondtuk azt, ugye, hogy abban a kis morzsányi kenyérben is Jézus önmagát adta. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett. Vegyétek, egyétek, magatokba egyetek engem, hogy ketten egyek legyünk. Legyek én bennetek, és ti én bennem, mert ha nem, ott hagyatsz a mezőn. Legyen bennünk Krisztus, és mi Krisztusban, ezt hányszor, de hányszor ismétli az új szövetség, ugye? Önmagát adja az Isten, még egy kis tárgyban is csak önmagát tudja adni. De ha nem fogadom előtt, mikor önmagát adja, akkor elkezdem helyettesíteni. És mágikusan egy tárgy is lehet az Isten helyett. Ugye? És ezt magyarán hogy nevezzük? Ezt a mágikus viszonyulást. Okkultizmusnak. Aki nem tud kapcsolódni, az okkultizmust követel. És most nem a klasszikus, általunk bűnlistán felsorolt okkult bűnökre gondolok. Mert mit mond Sámuel Saulnak? Azt mondja, hogy olyan az engedetlenség bűne, nem, igaza van Bidzsolynak, a nem hallgatás, a nem kapcsolódás bűne, mint a varázslás bűne. Emlékszünk? 1 Sámuel 15-re. Emlékszünk erre az igére? Sose értettem, hogy miért ilyen kemény. Azért, mert mágikusan nem lehet kapcsolódni. És ez egy nagyon fontos dolog. Kapcsolódás nélkül várok viszonzást. És mikor látja Géházi, hogy ez a Mamlasz Elizeus, köszönöm. Ez a Mamlasz Elizeus képtelen egy viszonzást elfogadni. Jó kis ezüstben, meg ruhákban, meg mindenben. Azt mondja, hogy hú, hát ezt elszalasztani, mikor csak úgy az ölünkbe esik a szolgálatért a viszonzás, na utána fut, és kikéri a jussát, akár még az Elizeusét is. Hát mi, és ettől lesz ő leprás, ugye? Hívő marad a drága, de leprás lesz. Mi ez a lepra köztünk, hogy nem tudunk kapcsolódni? Hogy nincs közösség? Hogy a közösség elmélet marad? A közösség képmutatás lesz? A szeretet mindig a legkisebb ellenállás felé mozdul bennünk. És sosem a legnagyobb az. Na, ott van ez a nagy kérdés, hogy vajon mi lesz ezzel a leprával? Persze azért vigasztalásul mondom nektek, hogy fantasztikus. Ugye azt mondja Elizeus Géházinak, hogy örökre rajtad és a magodon marad ez a lepra. Emlékszünk erre? És olyan szép, hogy még ezt is meg lehet fellebbezni. És honnan tudom? Onnan, hogy egy pár fejezettel később a király hivatja Elizeus szolgáját, hogy mesélj már erről, hogy ott mit csinált a sunemitával. Emlékeztek erre a részre? Na most a király nem hív magához egy leprást. Csak meggyógyult. Szóval nem végérvényes ez a megbüntetem a harmad-negyed íziglen. Ez nem végérvényes, ezt meg lehet fellebbezni. Valószínűleg ugyanaz az Isten, aki Elizeus által ezt az ítéletet hozta, vissza is vette róla a lepra súlyát. Na, hát ez az én következtetésem, nem lehet ezzel vitatkozni, de ilyen érdekes számomra. Na most, emlékeztek, a tegnap arról volt szó, hogy te vagy az ajándék. Ez a Szentlélek által egy gyönyörű dolog, hogy először én vagyok az ajándék, és aztán a lelki ajándékom az ajándék. De ha a lelki ajándékomban én nem vagyok benne, akkor annak annyi. Isten téged akar elsősorban ajándékká tenni. Te magad vagy másoknak az ajándék, és mások neked az ajándék. Na most, egy kicsit tréningezzél. A legidegesítőbb keresztjénekre gondolj úgy, hogy ez ő a te ajándékod. Ezt érdemes naponta elvégezni, ezt a gyakorlatot. Imádkozz úgy ezekért az ajándékaidért, és egyszerre csak látni fogod, hogy tényleg azok. Mert túl látsz a pofikáján, hogy ne mondjam a lényén, és látod benne az ajándékot. És hát erre szükségünk van. Fogadjuk el, hogy a másik ajándék lehet nekem, és ne gyerekeskedjek. Fogadjam el azt, hogy még Isten, bocsánat, én is lehetek ajándék. Gyönyörű. Mert valaki mondta, hogy hát igen, nem tudom, vagy itt hangzott el, már nem emlékszem. De mindegy, én mondtam, hogy én vagyok az életem a bizonyíték arra, hogy Istennek ízlés ficama van. mert egy ilyen tökkelütöttet, mint én, kiválasztani az ő szolgálatát, nem bírom, hogy ennyire rossz az ízlése, de ez a szeretet őrülete. És el kellett fogadnom, hogy én is ajándék vagyok. Ezen néha nevet a feleségem, de azért ő is hiszi. Na most, Isten úgy teremtette Ádámot is, hogy kapcsolódni. És hát persze, miután minden jó, még aztán az utolsó nap az ember igen jó az egész teremtés, akkor utána Isten azt mondja, hogy de nem jó az embernek egyedül. Szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Na most itt megint az a bajunk, hogy rossz kultúrából jövünk, és ezt már nem halljuk jól. Mert a mi kultúránkban a segítőtárs segítséget nyújtani, az nagyon horizontális lett, ugye? Tehát amit te tudsz nyújtani, akkor te vagy a segítő. Van ilyen, hogy segítő szolgálat. És sajnos van ilyen is, hogy segítő szindróma. És a segítő szolgálatban élőket, lelki pásztorokat, pszichológusokat, szociális munkásokat úgy elkapja ez a szindróma, hogy jaj nekünk. Na most van egy jó hírem. És egy rossz hírem, melyikkel kezdjen? Hát egyikkel sem, mert ugyanaz. A jó hírem és rossz hírem az, hogy a segítő szindróma is bálványimádásból fakad. Mi a jó hír ebben, hogy le lehet leplezni a gyökerét, hogy az is bálványimádás, és mi a rossz hírem, hogy meg kell vizsgáljam magam, amikor segítő szindrómás vagyok. Na most képzeljétek el, hogy annyi alkoholistával, drogossal foglalkozva, hát akkora segítő szindrómát fejlesztettem ki, hogy abból kódultak a klienseim, mondhatom így is. Nagyon veszélyes dolog. Amikor azt hiszem, hogy rajtam múlnak a dolgok. Szükség van arra, hogy érettek legyünk, ugye ne gyerekek a hitben. Az Efézus 4:16-ban azt olvassuk, hogy minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről. Ha a saját növekedésemről gondoskodok, akkor előmozdítom az egész test növekedését, és ez tesz éretté. Ez szabadít meg a segítő szindrómától. Ez már szebben fogalmazva messiás komplexustól. Mi azt messiás hívők vagyunk, nem? Csak az a baj, hogy néha magunkkal tévesztjük össze. És hát ez ugye a kódependencia a családban, ez is az. Hogy azt gondolja a feleség, én mentem meg azt a jóskát, azáltal, hogy a kagylóba öntöm a pálinkáját. És mit játszik? Jézust játszik, szabadítót játszik. És mit játszik a hívő ember, hogy én kell téged helyre tegyelek? Messiást játszom. És ez mi? Ez a legsúlyosabb, a bálványimádás kategóriája, hogy Isten fel van cserélve. Hát nyilván én velem. Ez a tragédia, hogy ebben én vagyok az a nagy ego. Na most, azt mondtam, hogy az Ézerkönekdó, a segítőtárs nem úgy hangzott abban a kultúrában, ahogy a miénkben. Miért? Mert 28-szor fordul elő ez a szó az Ótestamentumban, a Héberben, és abból 27-szer kizárólag Istent illeti ez a kifejezés. Úgyis mondhatnám Isten neve. És egyetlen egyszer aggasztja rá Évára. Hát itt óriási rizikó az Isten részéről, én, mint férfi ezt mondanám, de muszáj elfogadjam. Mi történik? Isten az ő nevét ráruházza Évára. Hogyha ránézel, úgy néz, mintha Istenre, Ádám. Mert ember soha nem lehet Ézer. Az ige szerint csak Istent illeti meg ez a szó. Ez a kifejezés. És ebben abban is látszik, hogy Éva viszont himnemben van, amikor Isten rámutat, hogy a himnemben van. Tehát Isten azt mondja, hogy láss túl az Évádon, láss engem benne. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert miért nehéz a testvért elviselni? Mert csak a testvéredig látsz, az az órod. Az orrodig látsz, érted? De ha hívő vagy, túl kell láss a testvéren, látnod kell benne Krisztust. És vállalnod azt, akár milyen az a testvér úgy, ahogy van szöröstől, bőröstől. A szeretetnek adjunk most gyorsan egy új nevet, vállalás, vállalni a másikat. Na most ebből semmi nincs a Márta féle segítő szindrómában, mert azt hiszem most már világos, nem? Hogy Márta egy segítő szindrómás segítő. Szerencsére van ebből is fölépülés. Úgyhogy meg lehet vallani, ugye vannak, akik azt mondják, hogy fölépülésben lévő alkoholista vagyok, te mehetsz az Úr elé és a testvérekkel, és mondod, én egy fölépülésben lévő segítő szindrómás vagyok. Vagy egy fölépülésben lévő segítő lelkipásztor vagyok. Nagyon jó ezt megvallani. Már is egy szinten érzed magad a függőkkel, és nem János testvérünk mondta a csoportban, és ezt nagyon élveztem, hogy mi az, hogy lehajolni a cigányokért. Hát ki, mi az, hogy én lehajolok? Hát nem vagyok ugyanott, ahol a másik. Hát ez már sértő, hogy így fogalmazunk, lehajolni a másikért. És te olyan magasan vagy? Hát az ókori egyházatja azt mondta, hogy hát miért hordod olyan magasan az órod? Senki sem ülhet magasabbra a fenekénél. No, hát ez az, ami itt foglalkoztat engem, hogy az ajándékozó Isten, átnyújtja a fiút nekünk, a fiú életünk van, emlékeztek az este. És utána pedig minket átnyújt a fiúnak, mi a fiúért vagyunk. És mindkét irányból ajándékozás történik. Mert amikor minket a fiúnak átnyújt, önmagát nyújtja bennünk. Lehet ez a legkisebb, legértéktelenebb, sőt, az egyenesen önmagában értékvesztett ajándék, abban a pillanatban, hogy a mester kezébe kerülsz, akármilyen értékvesztett vagy, megnő az értéked. Mindjárt ismerjük ezt a közhelyesen használt evangéliumi illusztrációt, biztos elsütöttétek százszor is a szószékről, hogy én is egy nulla, te is egy nulla, de ha utánunk jön Jézus, akkor a nulla marad, és ő egy, ő mindig egy az értéke, de ha elén kerül a nulla elé, akkor megnöveli az értékünket, nem? Akkor már 10 lesz. És ha mindannyiunk elé, akkor 100, 1000, és így tovább. Hogy mi jön elől? Hogyha Isten ajándéka vagy a másik felé, akkor nem az ajándék önmagában való értéke számít, hanem az ajándékozó értéke. Úgy is mondhatnánk, hogy az ajándék értékét az ajándékozó személye garantálja. És az ajándékozó önmagát foglalja bele az ajándékba. Ezért foglaló például a Szentlélek. A Szentlélek ajándék is, foglaló is, vagy van egy szép másik magyar szó rá, zálog is, ne? Önmaga helyett én elmegyek, de nem hagylak árván titeket, magam helyett zálogként itt hagyom, ide küldöm pontosabban a Szentlélket, amíg visszajövök. Ő a zálog, akiben önmagamat visszaadom ajándékba nektek, arra az időre, amíg eltávolodom tőletek. És ez az értelme annak is, ahogy a jegyes átnyújtja a gyűrűjét a kedvesének, és azt mondja, hogy ez az én szerelmem. Hát ez egy fém darab. Nem, ez az én szerelmem. Nem igaz, hogy a sákramentum csak szimbólum. Ez az én szerelmem. Benne van. Ott van. Csodálatos képen a manducatio spiritualis, ugye a lelki evés az úrvacsorában. Olyan jó, hogy vagytok evangélikus testvérek, mert elfeledkeznénk erről a régi reformátori tanításról. Azért mondtam az tegnap, hogy nem fogok vitatkozni, csak felhívni a figyelmet, hogy már nem így gondolkodunk erről, hogy Isten egy darab kenyérben, a legkisebb kenyérben teljes önmagát ajándékozza nekünk. Jó, és akkor marad még itt egy dolog, hogy ha a legkisebben is benne van Jézus, amit Isten ad nekünk, akkor nézzük meg, úgy látszik, minduntalan visszatérünk a János 17-hez. Térjünk vissza a 22. vershez. Itt azt mondja Jézus, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Mi ez a dicsőség, amit Jézus az övéinek adott? Hadd mondjam most így az előbbiek összefüggésében, hogy ez a kapcsolódás, a szeretet dicsősége. Meg ajándékoz minket Isten az egészséges, a szeretetbeli kapcsolódással. Tehát ennél nagyobb ajándék nem lehet, nem? Ennek minden ellene áll, a te nagy egód is, de pontosan azért nagy dolog a szeretet, mert vállalás. És a vállalás az, ami a mi dicsőségünk. És ezt úgy Pál, akiket szeretett, azokat koronájának nevezte. Filippi beliek, ti az én koronám és dicsőségem és örömöm. Miért? Mert kapcsolódtak. És ez volt az ajándék, kölcsönösen ajándék voltak egymásnak. Kedves testvérek, becsülitek a koronátokat. Hol vannak ezek az ékszereitek, ezek az örömeitek? Hol vannak, akik ezt a kapcsolódást segítik nálatok? Nehéz kapcsolódni, még ha meg is tér, annyi bogara van, de mégis örömöm és koronám a vele való kapcsolódás. No, és akkor még egy dolog. Hát, kell a nehezebbik, majdnem azt mondtam, szomorúbbik oldalról is beszéljünk. Azt még örömmel elfogadom, hogy a fiúnak ajándékként adattam, noha ismerem, hogy mennyit érek, de legyen. Csak az a baj, hogy egymásnak is adatunk. És mit jelent ez? Hogyha én Jézussal együtt meghaltam és föltámadtam, akkor én Jézussal együtt megtört kenyér lettem, és kiöntött bor. Kiöntött bor. A szolgálat attól hiteles, ha ez megtörtént. Magyarán azt jelenti, hogy ha én egy megtört kenyér vagyok a másik számára, mert bennem Isten önmagát ajánlja föl neked, és ez a kapcsolódás, akkor azt jelenti, hogy táplálék lehetek a testvérek számára. És ezzel egyidejűleg, mivel egy testben élünk, a táplálék elfogadója is lehetek. Tehát én vagyok a másiknak a táplálék, és én vagyok a táplálék elfogyasztója is a másik részéről. Egyszerre vagyunk megtört kenyér, megiható bor, és ugyanakkor mi vagyunk a fogyasztók is. Ez azt jelenti, hogy amikor az úrvacsorában részesedünk, sajnos a mi kultúránkban mind csak azt hangsúlyoztuk, hogy a fej Jézus, a test feje, a fejjel vagyunk közösségben. Nem? Hogy Jézust esszük magunkba. Jézust vesszük magunkhoz. Igen ám, de a test nem csak a fej. Benne van a kisujjad is, és a többi tagok is. Tehát mi történik? Amikor én eszem, amikor magamhoz veszem az eukarisztiát, az úrvacsorát, akkor én nem csak Jézusban részesedem, hanem részesedek a testvérekben is. Nem? Na, és akkor itt kezdődik az érdekes, az izgalmas rész, hogy mi nem csak Krisztusnak adjuk magunkat, hanem egymásnak is, és nem csak Krisztust fogadjuk be, hanem egymást is. Ez tehát a szent kanibalizmus. Az úrvacsora, mint szent kanibalizmus. Na, remélem megbotránkoztatok, de tovább megyek ennél is, botránkozzatok ne csak rajtam, hanem máson is. Teréz anyát fogom idézni. Mert nem csak fiúság van, hanem testvériség is. És a protestantizmus nagyon tiszta, világos tanítású abban, hogy fiúság, de elsikkad az, hogy testvériség. Ezt megkockáztattam, ezt a mondatot, ne kövezzetek meg még. De az, hogy mi egy családban vagyunk, ugye azt szokták mondani, hogy nem tudod megválasztani, hogy ki lesz a testvéred, az apád, az anyád, nem te döntesz ebben. Minden testvéred adott, nem te választod ki. Az úrvacsorában minden testvérem adott, nem lehetek finnyás, mindenkit meg kell legyek. És mindenki számára magamat étekként kell felajánljam. Gyönyörű Pilinszky vers zúgott be most az emlékezetembe, hogy így vagyok, eleven étek mindnyájatoknak, nem tudom, segítsetek, ha valakinek eszébe jut a vers. De én Teréz anyát idézem, meg kell engedned Jézusnak, hogy kenyérré tegyen, hogy mindazok megehessenek, akikkel kapcsolatba lépsz. Engedd, hogy az emberek megegyenek. És egy másik idézet, mindazok felé, akikben Krisztussal léptünk kapcsolatba, nem tarthatjuk vissza az életünket, nincs jogunk elutasítani őket, engedd, hogy a szegények és az emberek megegyenek. Engedd, hogy beleharapjanak a mosolyodba, az idődbe. Néha, ha valakivel nézeteltérése történt, lehet ránézni sem kívánsz, akkor ne csupán rátekints, hanem mosolyogj is rá, tanuld a szívedben, hagynod kell, hogy az emberek felfaljanak. Kedveseim, ez egy meghívás. Gyerte, faljuk fel egymást, és adjuk oda magunkat eleven étekként egymásnak. Mi ez a privát szféra? Mi ez a visszolgás? Mi ez az individualizmus? Hogy én három lépés távolságot tartom. Kénytelen vagyok egyetérteni, hogy ez kivészőben van, ez a kötődés, ez a kapcsolódás. Ez, hogy úgy is mondhatnánk, hogy a Szentlélek egy kötő jel. Jel a lélek, mint ajándék. Kötőjel, összeköt bennünket. A Róma 7.4-ben azt olvassuk, lehet, hogy jó volna idéznem, a Róma 7.4-ben, Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy máséi legyetek azéi, aki halottaiból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Tehát Róma 7.4. Van egy testvériség kurzusunk oda át Erdélyben, én ott már elsütöttem ezt a kannibalizmust. És egyszerre csak megvilágosodott ez a mondat. Hogyha igaz az, hogy a test nem csupán a fej, tehát nem csupán Krisztus, akkor nézzétek csak meg, hogy ez a küzdelem az új emberünkkel, az egónkkal, a régi énünkkel, hogy halljon meg, hogy adassék halálra, hogy éljünk az Istennek. Ez a küzdelem, ez a küzdelemhez van itt egy óriási segítség. Azt mondja, hogy meghaltatok a Krisztus teste által. Na most a Krisztus testéről, ha beszélünk, akkor álljunk meg egy pillanatra, mert ugye van a Krisztus teste, amelyik életünk megtöretett. Ez meghalt, föltámadt, és ebben a testben mennybe ment. Ez már nincs itt velünk. De ehelyett, ez a megtört test helyett létrehozott egy megdicsőült testet, és még mindig nem a mennyei testre gondolok, hanem az ő földi testére, ugye? A legfontosabb metafora az egyházra nézve a test. És ez a test mi vagyunk. Akkor pedig az egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hogy óriási irgalmatlansággal és kegyetlenséggel végre leszámolja az éneddel, ott nincs irgalom, a legjobb eszköz ehhez, hogy vannak testvéreid. És akkor hadd mondjam azt, hogy a testvérben Isten felkenetést ad nekem. Ugye az Ószövetségben három kategóriát kentek föl, a profétákat, a papokat és a királyokat. De van egy negyedik, és ez úgy elsikkad. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, a testvér, ha igaz, fedd engem olyan, mintha fejemet kenné olajjal. Van egy negyedik felkenetés. És ez, ha nem is lehetsz király vagy profita, de ez biztos lehetsz. Engeded, hogy megkenjék a fejed? A testvérek? Engedem, hogy a másik engem a lelki vezetésben részesítse. Mivel már nem közösségben gondolkodunk, hanem individualista módon, ezért nem tesszük ki magunkat semmiféle elszámoltatásnak. Az idén év kezdetekor egy általam is ismert skót lelkipásztor öngyilkosságot követett el. Nagy hírű lelkipásztor volt, csodálatosan prédikált, mit jelent az? Semmit. Nagyszerű teológiai látása volt, cikkezett, minden volt. Cikkeket írt arról, hogy milyen nagy bűn az öngyilkosság, meg az eutanázia, fokozzam. Halála után kiderült, hogy vagy 6 vagy 7 nővel házasságtörő viszonya volt. A feleség kérte az egyházmegyét, hogy egyház fegyelmet gyakoroljanak ezeken az asszonyokon, akik hát kettőn áll a vásár, de valószínűleg ők is belevitték ebbe a bűnbe. A különös az, hogy ő ezt megvallotta a feleségének, és utána beszedte a gyógyszert, megmentették, utána pedig felkötötte magát. Mikor megtudtam ezt, hazamentem rögtön a feleségemhez, és mondtam neki, hogy te, lehettem volna én is. És ő nem, nincs elszállva tőlem, azt mondta, tudom, ismerlek. Akkor azt mondtam, hogy meg vagyok borzadva, hogy tartott meg eddig a kegyelem, hogy nem csaltalak meg. Mert ez valami borzasztó dolog. De ahogy beszélgettünk, számomra egy dolog vált világossá. Nincs elszámoltatás. Nincs az, hogy egymásnak atyái és fiai legyünk, meg leányai és anyái. Pedig hol bárányai vagyunk egymásnak, hol pásztorai, nem? Ez egy felcserélhető státusz. Ma fegy meg engem, mert ha nem valami hülyeséget csinálok, elszállok, magamtól főleg. Holnap lehet, hogy én kell téged fedjenek. Most miért finnyáskodjunk? Jaj, hát megsértette az én egyéni méltóságomat. Hát az annyi annak. Mondjátok meg, hogy ez a tragédia megtörténhetett volna, ha lett volna közösség. Mert ez a közösség hiánya. Ez ilyen farizeusokat termel ki. Ez az, hogy nem veszem igénybe a Krisztus testét, azt a kegyelmet, hogy a másik engem elszámoltathat. És hogyha Pál apostol megalázta magát egy Anániás előtt, és elfogadta, amit neki mondott, akkor ez nem tudom, hogy tegyem nyomatékossá. Ez fantasztikusan fontos eleme kéne legyen a szolgálatunknak. Pár évvel ezelőtt a kovásznai lelkész követette el öngyilkosságot. Küldték Ózdra is azelőtt többször, de nem jött. Ott szerencsejáték is, ital is, nők is, minden volt. Mikor ez a tragédia megtörtént, összefogtunk néhányan a lelkipásztorok, és azt mondtuk, hogy ez nem mehet így tovább. És akkor jött létre a hivatás megőrző szolgálat, amiben önkéntesen beléptek több erdélyi lelkész, összefogtunk, hogy a kollégáinkat lelki gondozzuk, hogy rákérdezünk, hogy vagy a feleségeddel. Hol van a kapcsolódás az életedben? Hol van a meghittség? Mert az ördög ezt támadja. Pedig a Szentlélek ez a kapcsolódás lelke. És hát azóta is már gyümölcsei vannak ennek a szolgálatnak, Istennek hála. Hogy olyanok tárták föl, olyan lelkészek magukat, egyik másik lelkisztársamnak, meg nekem is, akik nem mertek addig beszélni arról, hogy kínlódnak tartani a látszatot a gyülekezetben, meg kivel beszéljem ezt meg. És bele vagyunk teljesen a magunk kis pozíciójába bele vagyunk, hozzá nőttünk a szerepünkhöz, és nem tudunk leválni róla. Pedig azt mondta egy híres igehirdető, engem azt tartott meg, hogy valahányszor láttam, hogy valaki most sírva megtérésre jut. Azért kiáltottam magamba, Uram, állíts engem is oda, ahol a megtérő bűnösök állanak. Soha nem vagyok olyankor se lelkipásztor, se teológiai PhD, vagy MHD, nem tudom mi. Ott csak bűnös vagyok, aki a kegyelemre szorultam. Ha kilépek ebből, ha fölfúvalkodom, elvesztem. Legyen gondod magadra és a nyájra. Ez a sorrend, magadra először, és aztán a nyájra, amelyben az Úristen téged vigyázóvá tett. Ugye mondja az Efézusiaknak is, és mondja Timóteusnak is, hát nem kell ezt mondanom. Ez nem működik. Én úgy gondolom, hogy amit Bidzsoly mondott nekünk, az egy megtérésre, egy közösségi megtérésre való felhívás. Mindegy, hogy kultúrák, a mi kultúránkban ez hogy működik, hogy nem, de legalább ez a része működjön. Hogy ne csak mosolyogjunk egymásra kedvesen, hanem kérdezzünk rá egymásra. Mert kockáztatjuk az Isten dicsőségét és a szolgálatot. Mert rég nem fiú módján szolgálsz, hanem szolgáló módján képmutatoskodsz. Fiúságod, méltósága nélkül, ha ez nem történik meg. Bocsánat, ne haragudjatok, hogy ilyen élesre vettem, de ott van bennem a félelem, és bár lenne nagyobb, és a féltés. Ó, nagyon sok áldás is származik abból, hogy ha a másikban te Krisztust látod, akkor is vállalod, ha mellé fog, úgy szidd meg, hogy nem is érvényes rád, akkor, na, és mi veszítni valód? Kedvesen elfogadni. Hát legalább érdekli a személyed a másikat. Azt is lehet pontozni, de mi udvariasak vagyunk. Ki mondta azt? Az udvariasság az ördög evangéliuma. És mi a szép, mi az áldás? Filemoni levél. Úgy szeretem ezt. Nézzétek meg, az öreg Pál azt mondja, hogy hozzád küldöm az én fiamat. Fogadd úgy, mintha engem fogadnál. Közlöm veled, mint a szívemet, mint a lelkemet. Hát ez is egy ízlésvicca. Hát hogy a csodában, Onésimus és Pál egymás mellé állítva. És ő azt mondja, hogy hát én összetévesztettem magam Onésimusszal. Erről szól a Filemoni levél. Szóval úgy fogad, mintha engem fogadnál. De tudjátok, ez honnan ered, amikor Jézus a damaszkuszi úton szóba elegyedett Pállal, akkor két eset lehetséges, vagy nem nyelvtani hibát követett el Jézus, vagy pedig az a szeretet, ami történt ott. Mert Pál apostol és Jézus soha nem találkoztak testi életükben, ugye? Nem ismerték egymást. Megjelenik a damaszkuszi úton Jézus, és elvéti a nyelvtani, a ragozást elvéti, mert azt mondja, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? Holott nyelvtanilag úgy lett volna helyes, hát őt sose kergette, nem látta. Miért kergeted az enyémet, birtokos rag? De ő ezt elfelejtette, és véletlenül azt mondta engem. Na, ez vagy nyelvtani hiba, vagy ez a szeretet. Hogy összetévesztem magam a másikkal. Legyél ennyire intruzív. Pokoli dolog a privát szféra ilyenkor. Legyél ennyire intruzív, hogy a másik is én vagyok. Az a szerencsétlen Mózes nekiállt az Úristennel birkozni. Az Úristen mondta, gyereki közülük ez a nép. Mózes azt mondja, ne, a te néped. Na, őket leülöm, téged nagy népét teszlek. Ki tud ilyen ajánlatnak ellenállni? Apa volt. Tehát, hogy te leszel a második Ábrahám. Tehát belőled fog származni az új Izrael, ezeket kinyírom. És akkor azt mondja Mózes, bocs, szép az ajánlat, de nem fogadom el az Úristent visszautasítani. Azt mondja, nem, ez a te néped továbbra is. Könyörülj meg rajtuk. Inkább engem törölj ki a te könyvedből. Róma 9. Kívánnám, hogy átkozott legyek, hogy átok legyek. az én honfitársaimért, csak hogy ők üdvözüljenek. Szerencsétlen Pál annyira azonosult a honfitársaival, hogy azt mondta, az én üdvösségem nem is lényeges. Ők üdvözüljenek. Ez a testben gondolkodás. És ezért hangzik el a protestáns füleknek nehezen emészthetőek a Kolossé 1.24-ben, hogy be akarom tölteni, ami híja van a Krisztus szenvedésének az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Hát áldjon meg az Úr bennünket a szeretetnek a bátorságával. Ha nem mersz odalépni a szolgatásodhoz, mert nem testvértársad elsősorban, hanem csak szolgatásod. Ha nem mersz odalépni, akkor a félelem tart vissza. Hadd mondjam ki, én egy félénk ember vagyok, én aszociális ember vagyok. Írtó küzdelmem volt emberek felé nyitni. És még alkoholt sem használhattam. De megtehette bennem Isten lelke azt, amire én képtelen vagyok. És az sem kifogás, hogy aszociális vagyok alkatilag. Vagy dadogok, vagy nem tudom mi vagyok, vagy rossz a grammatika. Nincs kifogás. Mert Isten megteheti, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A bátorságnak, a szeretetnek új neve van, bátorság. Vagy ahogy előbb mondtam, vállalás, egymás vállalása. Mintha annyira egyek lennénk, hogy nem tudom már, hogy én vagyok-e, vagy te vagy. Úgy küzdök érted. Adja meg az Isten nekünk, és én itt be is fejezem. Bocsássatok meg, ha egy kicsit hosszabbra nyúlt a drósé. Igen, akkor egy történettel zárjam, mert az úgy lekerekíti, össze is foglalja, amit mondani akartam. Egyik kávézóban nagyon rossz volt a forgalom, nem nagyon ment az üzlet, és hát kértek valakit, hogy segítsen, hogy hogyan lehetne menedzseri módon helyrehozni ezt az állapotot. És akkor az ajánlat, kérdezte, hogy mi volt a neve eddig a kávézónak, Ezüst Csillag. Hát figyeljen ide, uram, nagyon egyszerű a megoldás. Legyen ezentúl a neve az, hogy Hat Harang. Hat Harang, de a cégtáblához akasszon ki csak ötöt. De a név legyen az Hat Harang. Micsoda ostoba tanács. De aztán végig csak megfogadta a tanácsot, öt harang, Hat Harang elnevezéssel. Jöttek a járókelők, fölnéztek, Hat Harang, hát csak öt van. Hát ezek elfelejtették, rögtön beléptek az üzletbe, és kedvesen mondták az üzlet tulajdonosainak, a kiszolgálóknak, hogy hát uram, hát valami hiba van, én ott azt írja, hogy Hat Harang, és itt csak öt. És akkor egy beszélgetés lett ebből, egy kapcsolódás. Ha már itt vagyok, akkor már megiszom egy kávét is, vagy megeszek egy tésztát, valamit. Értitek? Kapcsolódás jön létre a hiány következtében. Provokáljon a hiány a kapcsolódásra, a szeretetre. Nem baj, ha megítélt az Isten is, és hogy mondják azt, hogy hiányosnak találta, hiával találtattál, ugye? Nem baj, mert ebből születik, ebből a hiányból a teljesség, a szeretet teljessége. Isten áldjon benneteket, köszönöm, hogy elmondhattam. Amen. Ja, igen, akkor. Hát, nem tudom.